Én kérdezni szeretnék, és tulajdonképpen mindegyikötök véleményét kérdezném arról, amit a Misi mutatott, márpedig, hogy sokkal több mindenben részt vennének a diákok, mint amiben ténylegesen részt vesznek. Hogy ez az óriási különbség, ez vajon minek köszönhető?
Hogy őszinte legyek, nem tudom. Nem tudom, hogy minek köszönhető ez az óriási különbség. Azokban a... hát nézd, persze, olyanokat lehet tudni, hogy igen, akinek az apukája iskolázottabb, meg stb. Az inkább, mert ezek az alapigazságok, ezek mindig bejönnek. De azért igazában, hogy mondjam csak, engem sem ez érdekelne, hanem egy ennél finomabb mechanizmus, hogy hogyan működik a dolog, mert ez az én felfogásom szerint nem egy ható tényező, ez egy statisztikai összefüggés. De az, hogy mi hat, az egy külön kérdés. Hát úgyhogy erre mondjuk mi csináltunk egy egész külön kutatást, amit még nincs teljesen feldolgozva, de dolgoztunk rajta, amiben már utána mentünk olyasminek, hogy a családon belül az, hogy mi van a lakásban, milyen dísztárgyak vannak benne, mi van a gyerekszobájában, mi van az egyéb térségben, milyen emlékek azok, amik előjönnek a családi beszélgetésekben, mi az, amik vannak-e valamilyen szervezetben aktív tagjai a családnak, és így tovább. Ezekre próbáltunk hát valamiképpen rákérdezni, és azt mondhatom, hogy ahogy az ember ilyen finomabb dolgok felé megy, ugye, akkor viszont elfogynak az összefüggések, amik mondjuk a szülő iskolázottságával viszonylag jelentős mértékben megjelenik, az, hogyha elkezdett belemenni abba, hogy miről beszélgetnek, kivel, meddig terjed a családi emlékezet és más hasonlók, akkor elkezdenek megmaradni szignifikáns kicsike összefüggések, amikből nem lehet viszont nagyobb elméleti általánosítást mondani arról, hogy most ez okozza, vagy az okozza.
Bocsánat, először talán a sorba mennénk, hogy
mindenkitől kérdezem, hogy ez a nagy különbség abban, hogy ténylegesen mennyire aktívak, és hogy mit gondolnak arról, hogy...
Még annyit hadd tegyek hozzá, hogy ennek a nagy különbségnek egy részét egész egyszerűen annak a számlájára lehet írni szerintem nyugodtan, és Péter biztos megerősít, hogy ha egyszer föl van kínálva ez a lehetőség, akkor biztos, hogy sokan úgy érzik, hogy az egy elvárás, és igyekeznek megfelelni neki. Én csak úgy gondolom, hogy itt túl nagy ez a különbség. Úgyhogy ez a tényező biztos közreműködik.
Jöhetek én, vagy?
Hát persze, akkor jó. Már is úgy gondolom, hogy ez mind a négy.
Jó, én is gyorsan igyekszem. Szóval szerintem az iskola rendszer az első pillanattól kezdve depolitizál. Tehát ez egy olyan rendszer, ahol a te részvételedre nincs szükség, minden elő van írva, minden le van szabályozva, még hozzátesznek egy-két dolgot, amiben állítólag beleszólhatnál. Ugye láttuk, még azt is csökkentették, de a mai iskolában tanár és diák soha nem ül egy asztalnál úgy, hogy valamit el is döntsenek. Ilyen nincs. Ez ki van zárva. Ezért mondom, hogy én szerintem sehol nincs demokrácia, valami ezt a szót szeretik használni, de nincs jelentősége, ez ilyen valami.
Én erre csak magamat idézném, mert ezeknek az eseményeknek az elején egy hallgató megkérdezte tőlem, hogy vajon miért nem jönnek velük többen. És én erre azt válaszoltam, hogy ez egy olyan társadalom, ahol Jó, az közhely, hogy a demokratikus kultúra hiánya, de van mellette még valami más, hogy az megszokottá vált a nyílt terroridőszakoktól eltekintve, hogy viszont egyéni kijárással az ember meg tudja oldani a problémáit. És erre vannak szocializálódva az emberek, miközben tudják, hogy ez nem jó. És talán a különbség attól is van, hogy az hogy ők csinálnák ezt másképp, az arról szól, hogy ők tudják, hogy ez nem jó. De a tények azok, hogy ehhez tartoznak. Én is és úgy gondolom, hogy ezeket a tényeket az élmények változtatják meg, és azért gondolom azt, hogy ami most történik, annak akkor is rendkívül nagy jelentősége van, hogyha ezek a követelések, ezek nem fognak győzni.
Sokan, hogy én a saját példámból indulok ki, én is, csak hogy én abból, amit éreztem régen, hogy úgyis megoldja valaki. Nem megyek oda, majd megy valaki más. Látok egy problémát, és hát jó, akkor ez majd biztos van erre valaki, aki ezzel foglalkozik, és majd ő megcsinálja helyettem. És hogy ez az, ami nem megy. Vagy hogy ez nem így megy, mint számomra kiderült később. A másik, meg hogy amikor az órákat látogattuk, akkor azért volt egy ilyen, és amikor mondjuk a pedagógusokkal beszélgettünk, akik most ma van az utolsó tárgyalás a PDS-nél, hogy legyen a sztrájk, vagy hogy a sztrájk bizottság utolsó tárgyalás, tehát jövő héttől már akár be is jelentedik, hogy pedagógus sztrájk lesz Magyarországon. Nagy kérdés, hogy abból is mi lesz, és pont ezért. Mert hogy az emberek nagyon félnek azért 2013-ban Magyarországon van ilyen, azt hiszem tényleg, hogy így egzisztenciálisan. És ez is, hát és ez tök gáz.
Sárkó, mindenkinek szeretném megkérdezni, hogy volt egy szlájd, ahol azt három szinten különböztette meg a szavazást. Volt egy olyan, hogy az első helyen a titkos szavazását, és utána a nyílt szavazás. És hogy az lenne a kérdésem, hogy miért gondolja, hogy a titkos szavazás az demokratikusabb, mint mondjuk a nyílt? Mert hogyha nyíltan kell szavazni, akkor már annak a lehetősége is adva van, vagy adva lehet, hogy egyénileg felvállaljuk a véleményünket. Illetve felteszem a másik kérdést, és ha nincs egy, akkor ne válaszoljak, a Fóti Pétertől, hogy áll az EGRI lehetőség.
Jó, hát akkor hadd mondjak én is egy személyes élmény.
Jó, személyes élménnyel indítom, akkor én is a dolgot. Valóban igaz, hogy az akkor mindjárt egy kiállás, persze. Pontosan erről van szó. Ez a dolog kulcsa, nagyon, nagyon egyetértek. Engem a 80-as években, ha jól emlékszem, talán 82-ben, lehet, hogy 83-ban, megválasztottak akkor éppen büntetésben voltam, és egy vállalat könyvtárában dolgoztam dokumentátorként, és ebbeli minőségemben, mivel mindenki tudta, hogy miért vagyok ott, megválasztottak szakszereti főbizalminak. Na most ez egy nagyon érdekes szavazás volt, mert a bizalmiaknak kellett volna először is megválasztaniuk, de a bizalmiak valahogy mindig egyenlő mindig szavazat egyenlőség jött létre, és hát nem tudtak dűlőre jutni. Ekkor a rendszert jellemzi inkább, hogy a rendszer mennyire puha volt, hogy nem született följebb döntés, ott az lett volna a szabályszerű, hogyha föntebb eldöntik. Ehelyett lefelé delegálták a jogot, és azt mondták, hogy hívják össze a tagságot, és együtt döntsön a tagság. Na már most a tagság pedig összejött, és elkezdett szavazni. És háromszor más eredményt számoltak össze. És megtudtam később, hogy miért végül megválasztottam. Volt egy konkurencia, tehát rivalizálás volt más jelölt is. És csekély szavazattal végül megválasztottak, de volt úgy, hogy csak éppen nem jött ki azonos eredmény. Hiába számolták, a különböző szavazatszámlálók más és más eredményt hoztak ki. A végén megtudtam, hogy ez miért volt. Azért mert azon múlott, hogy az egyik főnök, aki hát szintén szakszereti tag volt természetesen, az a beosztottjai közelében és rálátással volt-e akkor, amikor a titkos szavazást egyébként megejtették, ami azt mutatja, hogy a kiállás az persze egy nagy lehetőség, de nem biztos, hogy fölvállaljuk a jó ügyért sem, még hogyha egyetértünk sem. És lehet, hogy éppen úgy megy előre a dolog, hogy nem, vállaljuk föl, hanem a titkos szavazás az jobb. És egyébként is minden személyi kérdésben a titkos szavazás az, amit normálisan elfogadunk, nem pedig a nyílt szavazás.
Az EGRI kavalkád, magántanuló demokratikus közösség, ők tulajdonképp 5 keményfejű nő, akik úgy döntöttek, akiknek közül 3-nak van saját gyereke, aki úgy gondolta, hogy az ő saját gyereküknek ezt szeretnék, és 2 másik keményfejű tanárnő, akik csatlakoztak, és ők próbálják a jogi és adminisztratív. Szerettek volna eleinte kapni egy épületet az önkormányzattól, de aztán belátták, hogy nem. Szerettek volna valamilyen más módon, hogy ne kerüljön ez olyan sokba. Ez se sikerül valószínűleg, de ők nem adják föl. Én a magam részéről annyit teszek, hogy nem olyan rég voltam náluk egy egész nap, és akkor próbáltuk ezt szerepjátékokkal, ezeket a gyűlés. Itt voltunk gyerekek, és voltunk felnőttek, és visszanéztük magunkat, hogy mi a fenét csináltunk, és nagyon csodálkoztunk.
Kezdődik a következő szekció. Most azért kérném, hogy akkor egy negyed óránk van, lehetőleg mindenki egy kérdést tegyen föl, és akkor lesz idő, hogy sokan szóljanak. És a következő emlékeim szerint a Teréz és az Éva kijelentkezik utána, hogy én bekapcsolom, akkor én Ádám és Éva ír a Flómerestől.
És akkor én Fulti Pétertől kérdezném, hogy vannak-e ilyen követéses vizsgálatok, hogy mi lesz ezekkel a szamerili gyerekekkel, hogy funkcionálnak az életben, milyen van?
El tudom küldeni PDF-t.
Köszönjük akkor a következő évben.
Igen, én is a Péterhez szeretnék hozzá szólni, illetve hirdetni tőle azt, hogy mint a téma beteg szakértője, hogy látod, miben látod azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével itthon meg lehet, mert mégiscsak az alapjait vetni egy hasonló jellegű oktatási intézménynek. Ugyanis ahogy itt szétnéztem, mikor megkérdezted, hogy hányan ismerik ezt a modellt, legalábbis neked köszönhetően többek között a YouTube-ról, akkor azért elég sokan feltettük a kezünket, tehát nem?
Én sem voltam.
Valójában azt szeretném kérdezni, hogy nyilván azon túl, hogy sírunk meg, fölvázoljuk azt, hogy milyen tehetetlenségi nyomaték alatt vergődünk, azért biztos, hogy látsz kibontakozási lehetőséget, hiszen azért is vagyunk itt, hogy ezt feltérképezünk. Most a számelfében fókuszálva, hogy látod ezt?
Jó. Tehát ez mindenki számára világos kell legyen, hogy Summer Hill máshogy alternatív iskola, mint a Waldorf. Tehát a Waldorfnak egyáltalán nem okoz problémát, hogy ő egy tantervet akkreditáltasson. Egy demokratikus iskolának ez komoly problémákat okozna, nem is nagyon akarják. Ők úgy gondolják, hogy a tanterv akkor jó, ha nem kötelező. Na most emiatt, hát abban lehet reménykedni, hogy az angol törvények ezt úgy oldják meg, vagy a tradíció úgy oldja meg, hogy Angliában egy iskolának joga van arra, hogy saját filozófiája legyen. Ez se volt könnyű 1999-ben megvédeni, de mégis ez volt az alap.
Tehát innen indult ki minden a támadás, és ebből, hogy én elismerem, hogy ez egy saját filozófia, és aztán újra visszakanyarodtak. Tehát ez a magyar gondolkodásban egy iskolának saját filozófiája lehet, és ez egy fontos dolog, ez nincsen benne. Hogy ez így bekerül-e, vagy pedig a dolog úgy fog terjedni, hogy ilyen magántanuló közösségek jönnek. Valamikor a 2000-es évek elején jártam egy ilyen demokratikus iskolában, Németországban, ami akkor illegális volt, és később a hatóságok föl is oszlatták, mert azt mondták, hogy ezek tulajdonképp magántanulók, és Németországban tilos az otthoni tanítása a gyerekeknek. Tehát ott még egy rosszabb helyzet hoz létre demokratikus iskolákat érdekes módon. Nem tudom, hát ez attól függ, hogy hány embert ragad meg ez a dolog. Általában azokat az embereket, akiknek gyerekük van, és látják az iskolarendszernek ezt a rettenetes intelligencia romboló jellegét, bocsánat, hogy ezt így mondom, azokban sokukban megfordul az, hogy nem csak egyéni utak vannak, amit a magántanulói státusz kijárása jelenthet különböző helyeken, hanem ha ezt sikerült kijárni, vagy máshogy is, hogy akkor összejárunk és közösen neveljük a gyerekeinket. Érdekes módon az utóbbi időben Bekerdi Tamás is többször említi ezt a lehetőséget, hogy aztán ebből mi lesz, hogy lesz, azt nem tudom előre látni. Jó lenne, ha lenne belőle valami.
Igen, elvégül is annyiban leszek fegyelmezetlen, hogy kérdés egy lesz, de lenne még egy info, egy közlésem mellé. Az első az a közlés lenne, ez Károlynak szól valamennyire, hogy új sütető államtitkárunk, ugye cintányéros bolond világról beszélt, vagy miről, hát azt szeretném mondani, hogy hétfőn nem oktatási ügyből, de itt voltam az egyetem területén, és dél körül, amikor mentem ebédelni, akkor láttam, hogy egy hallgatói csoport jött ki innen az A-épületből cintányérokkal, amiket csatoltattak. Tehát kérem, ez nem metafora, ez a miniszter helyettesi vagy államtitkári megállapítás, ez tény. Volt szó. A Andráshoz szeretnék viszont kérdezni. Én nekem alkalmam volt beszélgetni a bolonyai témáról egy műszaki egyetemnek a egyik idősebb vezetőjével, aki csodálkozott a bölcsészkari problémákon, és ő kifejezetten siker területnek gondolta. Igaz, hogy ez az a műszaki egyetem, amelyik alulról épült, ez az Óbudai Egyetem, ugye amelyik főiskolából épült föl egyetemmé, hogy mi ezzel kapcsolatban meglátás például, hogy ez a főiskolából fölépült egyetem nem egy kedvező modell, mint az egyetemből lebontott főiskola.
Válaszoltak
azért?
Persze. Igen, de hogy először a
klingel, mert hogy szerintem azért nem csak a cintányért mondta, ugye, hanem azt is, hogy ez nem értelmiségihez való viselkedésmód. És igazából azt gondolom erről, hogy az sem feltétlenül az, hogy ez mindenki azt csinálja, amit vállal, de hogy azt vállalni, hogy abban a helyzetben lenni felsőoktatásért felelős államtitkár, amikor a felsőoktatást lebontják, az is egyfajta felelősséget vet föl, mint értelmiségi. Tessék? Igen, és hogy én csak ezt gondoltam, hogy ezt reagálom, és mondom, a cintányér az abszolút, persze, próbálkoztunk mindenfélével.
Na most én nagyon sok mindenben nem szeretnék milyen beletúrni, amit nem ismerek eléggé közelről, és csak én felületes és távoli benyomásaim vannak. Az Óbudai Egyetem, ahol egyébként az egyik fiam végzett, nagyon jól el van, és nagyon jól érzi magát, és nem is biztos, hogy rossz, amit csinálnak. Az biztos, hogy más műszaki körökből, műszaki egyetemről, már a BME-ről elég komoly kritikák érik azt, hogy ezt lehet-e így. Az is biztos viszont, illetve nem, az nem biztos, az egy felületes rálátás, amennyire én a bolonyai modell bevezetésének az idején ráláttam, hogy egyetemi vezetők hogy reagálnak, hogy azért a műszaki képzés területén ennek mindig is jobb volt a fogadtatása általában. Egyszerűen azért, mert a műszaki képzésben ez a kettőség, hogy van üzemmérnök és van tervezőmérnök, mindig volt, és ennek a kettőnek az összeépítéséből többen úgy gondolták, hogy lehetne profitálni. Én nem vagyok benne biztos, hogy a legtöbbet profitálták, amit lehetett volna. De ezek ilyen nagyon felületes külső benyomások. Köszönöm.
Sajnos csak az utolsó utáni pillanatokban értem ide, és pont a diákönkormányzatokról volt szó. Én felelős és hát hogy is mondjam, demokratikus dökelnöknek tartottam magam egészen eddig a pillanatig. És nekem mindig nagy probléma volt, ugyanis én kerületi szinten is foglalkoztam ilyesmivel. Nagy probléma volt, hogy nem tudtam, hogy hogyan vezessem rá a kis társaimat egyetlen arra, hogy a házi rendet megjelenteni és rendeltetőségszerűen használják, és próbáltam én sok mindent, de hogy kvázi tanácsot szeretnék kérni, hogy mi lehet az a módszer, mi lehet az a tapasztalat, az az élmény, amivel megmutatható nekik, hogy nem, a házi rendből nem csak azt kell elolvasni, hogy a tanár mit nem csinálhat, és hogy a jogainkért, hogyha el is olvassuk, akkor hogyan kéne és mit kéne, szóval, hogy ez egy kicsit összetett, de hogy alapvetően hogyan lehet bevonni őket gimnáziumi szinten, ami pedig egy gimnázium, nem szakiskola, szóval elvehetőleg kéne a szaktizitás.
Hogy hogyan lehet bevonni a középiskolás tanulókat valamiképpen a saját problémáik iskolai tárgyalásába, hát ezt nagyon nehéz így kívülről megmondani. Ráadásul én elég régen voltam középiskolás. Azt tudom, hogy mi egyetlen csatát nyertünk, de ez is 56 révén, és ez is pirruszi győzelem volt. Tudnék, azt a csatát nyertük meg, hogy nem kellett tovább a régi diáksapkát hordani, amit mindenki utált, ezzel szemben az iskola tervezett 56-ban egy bocskai sapkát, és vagy legalábbis olyasmit, akkor kezdve azt kellett hordani, ám egy év múlva azt utálta mindenki. Úgyhogy következésképpen valószínűleg nem egyszerűen sapkával volt a probléma, hanem valami mélyebb dolognak a kifejeződése volt ez a sapkaháború. Na, ettől még el lehet ezzel indulni, de az alapfeltételek nem adottak igazában. Tehát én nem, hogy mondjam, mivel a hallgatókat vizsgáltam, ezért a hallgatókról beszéltem, illetve a tanulókról. És szándékosan nem azt mondtam, hogy ilyen az iskola, vagy olyan az iskola, mivel hogy az én vizsgálatomban én azt tudom, hogy a diákok milyennek látják, vagy milyennek mondják nekem az iskolát. Az, hogy az iskola milyen, az egy egészen más vizsgálat. Én arról tudok, hogy ők milyennek látták, illetve milyennek mondják azt az iskolát. Ilyennek mondták. Na most az, hogy bevonni ezek után hogyan lehet őket, különösen akkor, amikor igazából most már nincsen joguk semmihez, csak mert a véleményüket meg fogja kérdezni úgy az igazgató, hogy a dögtitkát behívja, és azt mondja, hogy ugye ezzel egyet értetek jó esetben. És ha azt mondja, hogy nem, akkor se lesz semmi. És az megint a jó eset.
Köszönöm. Röhelyes dolgot fogok mondani, elszakadva a valóságtól, de lehet, hogy nagyon fontos lenne például a tanárokat először meggyőzni. Szerintem ez a dolog kulcsa. Van nekem egy cikkem ebbe a tanítani online-ba, amit úgy hívtam, hogy valódi iskolai önkormányzatok, diák önkormányzatok helyett. És akkor ott megpróbáltam egy ilyen elvi processust, ami csak akkor indul be, hogyha a tanárok között is van támogatás. Tehát nem biztos, hogy csak a gyerekek között kell megpróbálni. Bocsáss, meg kiragadtam.
Nem, csak egy pillanatra kérem vissza. Annyi pillanatra, hogy azt mondhassam, hogy a tanároknak nagy jelentőségük van. Az kiderült a kutatás egy másik részéből is, hogy az, hogy a tanárok mennyi kapcsolatot tartanak, és mennyire intenzívet, milyen formákban a diákokkal, annak jelentősége van ezekben a kérdésekben is. Ez fontos. És hát mit akartam még? Na mindegy, most már.
Az otthon tanulás és az úgynevezett demokratikus iskola az Amerikai Egyesült Államokban is tilos, és mindenki tilos szerintem, hogy iskola kötelesség van törvényben.
Ez nem igaz. Okay. Na, hogy lehet azt mondani, hogy tilos a homeschooling, mikor 2 millió otthon tanuló gyerek van? Mennyi? Minden államról államra különböző, de a legtöbb államban ezt elfogadott
törvényesen. Hosszú.
Magyarországon is van, Zsolt, Halihó, Magyarországon is van homeschooling, nagyon csekély mértékben. Ezelőtt körülbelül 4 évvel volt egy hallgatóm, aki ebből szakdolgozott, és ezért föltárta az országot, és az a probléma, hogy nem talált csak 3-at. És a hármat. Homeschooling. Nem. Ez kifejezetten, hát ő Amerikából jött a gyerek, és kifejezetten homeschoolingot keresett. Úgyhogy kifejezetten azt próbálta. És 3-at talált, de a 3-ból 1 elérhetetlen volt. Egy közben elköltözött Magyarországról, és egyel sikerült beszélnie. Úgyhogy végül esett tanulmány lett a szakdolgozó.
És itt
aztán
azért iskolában.
Bocsánat,
oké,
ezt majd még
vitatom.
Sok peren keresztül, de megnyerték.
Meg kell vizsgálni.
Kedves Zsolt, ezt majd megszületjátok, és 20 van, 5 perc szünetünk van, és a következő.